Első fejezet. Gyöngyvirág gyermeksége. Gyöngyvirág az életet és a halált nagyanyja házában, a Kecskeméti utcában kezdte megismerni. Zöld zsarugáteres, kopott egyemeletes ház volt, ahol Gyöngyvirág ifjúságát töltötte egy bezárt szobában. Sokáig nem tudta, hogy a nagymamát grófnénak hívják Pesten, és a Bontonhoz tartozik, hogy a valamire való gavallér bemutatkozzon a nagymamának. Napközben többnyire csendes volt a ház. A szobalányok szinte titokban szellőztették a háromszoros függönyű ablakokat. Tollseprővel seperték össze a szivarhamut a szőnyeggel borított kis szalonokban. A földig érő tükrök, néhol a mennyezet is tükörrel volt borítva, megifjottak. A széles francia ágyakban megforgatták a gumilabda rugékonyságú matracokat, simulékony szarvasbőröket, a pehelyjel tömött párnákat, és Flikné a gazdasszony saját kezüleg kötötte meg a színes szalagcsokrokat a fehér neműben. Csak a legritkább esetben árult el valamely ott felejtett tárgy, egy csöndes, szinte titokzatos szobáknak lakóit. Néha egy félig szívott fekete szivar, máskor egy elfelejtett sejem harisnyakötő, lepattant gyöngyház gombocska vagy elhullajtott hajtű, ópiumos cigaretták fáradt füstje, kidöntött pezsgős üvegek fanyar savanyúsága, elrepült parfümöknek szinte halotti szaga. A tiltott szerelemnek lábújhegyen való osonása, a vastag falba folytott kacagás és sírás, fénylő csípőjű sejemruhás nőknek lihegő tovas sietése, és dohány és szénaillatú előkelő uraknak unott lépegetése. Ilyen dolgokat érzett Gyöngyvirág nagyanyja házában, amikor őrizetlen délutánokon néha végig szaladt az emeleten, amíg a szobalányok a földszinten egy véres szobát dézsákból mostak, ahol egy nő az elmúlt éjszaka felvágta ereit. A falakról a mezítelen nők fénylő képei, Versailles tájképek, hattyústó részletek, piros kabátos lovagok és púderezett fejű dámák meglepetten néztek a kék babos szoknyás, leeresztett hajú gyermekleány után, aki félcipőjében szívére szorított kézzel, de mohó kíváncsisággal futott végig az elátkozott szobákon, amíg a csengő alig hallhatóan megszólalt a kapu alatt, amint kívülről egy lázas, eltökélt vagy bizonytalan női kéz megrántotta a grófné kastélyán a szakállas oroszlán fejet. Az egyik szalonban, ahol a ház lakói várakozni, toalettet csinálni, tükörbe bámulni szoktak, amíg a nagymama megjelölte nekik a kék-piros vagy mór szobát, Gyöngyvirág könyveket fedezett fel. Benickiné piros kötetes regényei, továbbá néhány könyv Zolától, a Szentek élete, néhány német regény, és Hoffmantól a Bűn és erény. Valamint Kossuthány Tamás híres bűneseteinek története hevertek egy éjjeli szekrény fiókjában. A könyveket nők hozták magukkal, akik itt a várakozás óráit olvasgatással töltötték, aztán a könyvekkel együtt a ház emlékét is elfelejtették. Kisurrantak a kapun, néhányat köhintettek a téli est ködébe, vagy nagyot lélegzettek a piros lámpásos tavaszi estből. Emelt fővel fordultak be a Korona Herceg utcába, hogy a kívánatos és tiszta fehérneműs kirakatokat megnézzék. Gyöngyvirág leginkább egy kereskedelmi számtannak, egy francia nyelvtannak és két arckép albumnak örült. A tanulókönyvekből tudást merített, mert szegény tanulni szeretett volna, mint Hugonnai Vilma, aki példaképe volt minden fiatal leánynak. A nagymama nem sok lelkesedést mutatott az ilyen tervek iránt, ő falusi földesasszonyú hajtott egyszer lenni. Kivonul majd a birtokára a kutyáival, szobalányaival, a házmesterével és az unokájával. Az arckép albumok viszont az ismeretlen messzi életből mutattak neki arcokat és figurákat, mint a vitorlás hajókat látja álmában a fiúgyermek, aki Verne regényeiből való szigetekre vágyakozik. Későbben, mikor kirepült a zöld házból, találkozott egyik-másik arccal az album gyűjteményéből. Csupán az lepte meg, hogy a díszmagyaros frakkos urak, akik kiviaszkolt bajusszal, megnyírt szakállal, hódító tekintettel pillantottak rá gyermekkorában, mély furcsa változásokon mentek keresztül. A Calderoni boltja, ahol a nagymama az arcképeket beszerezte, még ismeretlen volt gyöngyvirág előtt, és a kisleány azt hitte, hogy a csinos előkelő urak egykor mind a nagymama kedvéért hagyták itt arcképüket. Károly István csak nem megszólította a múzeumkert mellett, amint a májbajos arcú főúr finom cipőiben tova ballagott. De ismerősen pillantott a délceg aponyira, a sodrot bajszú széles vállú elekezredesre, a lengő vörös szakállú Tillerre, a ragyás gerendaira, Festetics hercegre. Csak azt nem tudta, hogy melyik az igazi, mert a Festeticsek már 100 esztendő óta valamennyien egyforma osztrák hivatalnok szakált viselnek. Somogyi Mórra, az őszhajú gladiátorra, és Manhejt Zsákra, a bozontos Rigolettóra nézett az utcán, és már nem emlékezett, honnan ismeri őket. A kürtőkalapos, gólyalábú Dréher, a ragasztott bajúszú, szinte állarcos lovag, Freistedler, a lírai költőszívű és tőkepénzes arcú Kochner Ernő, Erzsébet királynő lovagja, a deli Orosz György főhadnagy, a Felvidéki nők arcképalbumából való Sennyei Géza prónai báró, a magyar ruhás protestáns főúr, a hajadonfővel járó Salamon, a piros szegfűs Pécsi, a fürtös fejű Krausz Simon, a szép Gillió hadnagy, a nőket harcsavadászatokkal mulattató Polonyi Géza, Bárci Pista, a legjobb táncos, az öregségükre mucusnak dédelgetett nők híve, Battyányi Elemér, a Torreador megjelenésű Bródi Sándor, a szőke szakállú Ambrus és az ifjú Csekonics. Egykor majd újra megelevedettnek előtte a nagymama albumából. A gyermekkori képeskönyv figurái azonban mind meg annyi Rip Van Winklék, akiket csodálkozva nézett Gyöngyvirág nagy leánykorában. Elgondolkozott, hogy az arcképalbum pesti gavallérjai nem maradtak örökké fiatalok. Ugyanígy volt a nőkkel, akiket az album második kötetéből ismert. A nagymama az akkori Pest valamennyi szép asszonyát, leányát kötetbe gyűjtötte. Gyöngyvirág néha bátorságot vett, és megkérdezte Fliknét, a gazdasszonyt, egyik-másik feltűnő szépségű turnéros, frufrus hölgy nevéről. Eszterházy hercegné, a nagymama legjobb barátnője, felelt a gazdasszony, és tovább sepert. Ha másik hölgyet kérdezett, Gyöngyvirág ugyancsak rövid választ kapott. Sina báróné, minden nap nálunk teázik. A féleszű gazdasszony szerint a nők arcképalbuma csupa Eszterházy hercegnőből és Sina báronéból állott, mert több arisztokrata nevet nem ismert. Gyöngyvirág azután látta ezeket a nőket is. Sokára midőn virágot árultak, páholyt nyitogattak, lúvbalont eresztettek. Hervat semmit mondó arcukra nézett és kereste rajta a régi szépség, a gyermekkori álmok nyomait. Soha sem lelt fel semmit gyermekkorából. Tehát az előkelő társaságban töltvén napjait mindinkább vágyakozott ki a világba, bezárt szobájából. Szívesen elküldenélek valahová, de félek, hogy elromlasz, mint a többi. Egy ártatlan lelket meg akarok tartani Pesten. Legyen kinek a tiszta kezét megfogni, ha Ninive módjára elpusztul a város, mondogatta a grófné, ha unalmas délutánokon néha meglátogatta az unokáját a szobájában. A gyermek tanulókönyvei, ceruzaszagú füzetei és tintás papírosai között lesütött szemmel üldögélt. Félt a nagyanyjától, mert mindenhatónak tartotta. Mielőtt a rossz cselédeket elküldte a háztól, mindig bezáratta őket a kapitányságon. A házmestert saját kezűleg megfenyítette, és a legtöbb nőnek, férfinak csókra nyújtotta a kezét, midőn küszöbét átlépték. Gyöngyvirág, egyszer véletlenül láttam időn a délelőtti órákban a bogjas fejű mostatlan Eszterházi hercegnőnek. A nagymama parancsára ajtót mutatott a gazdasszony, és a legcsúfabb szidalmakat kellett elszenvednie a szegény hercegnőnek. Máskor ugyancsak a nagymama rendelkezésére egy becsípett gavallért taszítottak le a lépcsőn, hogy az csak nem a nyakát törte. Vajon mit vétettek ezek, hogy a nagymama így kegyetlenül bánik velük? Kérdezte magában Gyöngyvirág. Ezen kívül egy nagy fekete kutya volt a háznál, egy újfunlandi, borjú nagyságú ebb, amely a legjóságosabb lény volt a város részben, ám de erejétől mindenki félt a kerületben. Maxnak hívták a jó kutyát, és a nagymama néha megengedte, hogy barátnői különös kitüntetésként sétálni mehessenek a hatalmas ebbel. Rendesen este felé történt a séta, és Max mindig egy férfi kalappal a szájában nyitotta ki a kaput. Különösen elegáns uraknak lekapatta a fejükről a cilindert, és futó lépésben vitte a zöld ház felé. A nagymama barátnője és a hajadonfős úra kutya üldözésére indultak, így okvetlen találkoztak a zöld ház kapujában, s többnyire nem bánták meg a találkozást. Max a kalappal szájában úgy nevetett, mint egy örömapa. Sinabáróné gamáslit és háttakarót hímzett Maxnak, és a ház többi látogatói is kitüntették szeretetükkel az okos kutyát. Ám de Max senkit sem szeretett, csupán Gyöngyvirágot, akinek ajtaja előtt a küszöbön feküdt éjszaka, mint egy oroszlán, és egyszer a nagymama felé kapott, midőn éjféltájban végigment a félre első folyosón. Te bolond, kiáltott a grófné, csak kártyát hozok a kamarából. Éjszakánként néha folytott zongora szó hallatszott távolról egy szobából. A női hangok úgy hangzottak, mint az aranyszarvból, mikor zsákban folytogatták őket. A férfiak kacagása kísérteties és megdöbbentő volt. Gyöngyvirág riadtan gondolt az arcképalbum vőlegényeire, arisztokrata nyugalmú gavallérjaira. Vajon ők nevetnek így durván az éj óráiban? Máskor a véletlen folytán kihallgatott egy csöndes, fáradt beszélgetést a függöny mögött, midőn már nem volt ideje elmenekülni a szalomból. Tekintélyes, kürtőkalapos, őszbe csavarodott úr volt a jövevény, s karjait a kézelőjében úgy lógatta, mint egy szélütött. Az Ádám csutkája le és feljárt magas gallériában, bús szemét a szőnyegre meresztette. Ha volna valaki, aki hasonlítana elvált feleségemhez, mormogta, és nem mert a nagymama szemébe nézni. A grófné figyelmesen vizsgálta az átadott arcképet, keskeny ajka mosolygott. Talán személyesen ő nagysága jönne ide. Az őszes úriember minden tagjában remegve emelkedett fel. Eltakarta tenyerével szemét. Nem, ezt ne mondja, mondta hörögve. Az egy szent nő. A nagymama vállat vont, és az ajtóig kísérte látogatóját. Ezen az éjszakán azt gondolt a gyöngyvirág, el fogok szökni a boldogtalan háztól, és magammal viszem Maxot. Kilopózott szobájából, és megölelte a bolond nagy kutyát, amely lompos farkával úgy verdeste a küszöböt, mint a dobot.